Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik a Sportérték, itt a Trend FM, Mezei Dánielt hallják, és a vendég van a telefonon a túlsó végén, Németh Endre, aki ma ünnepli 60. születésnapját, a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem küzdősport tanszékének vezetője, judó és küzdősport szakember, és hát rengeteg nagy eredmény fűződik az ő nevéhez, illetve az általa nevelt, tanított sportolókhoz, edzőkhöz. Erről beszélgetünk is születésnapi köszöntő kapcsán. Szervusz Endre, hallasz-e engem?
Szervusz Dani, köszöntöm a hallgatókat, igen, és nagyon köszönöm a felvezetést.
Sok ez a 60, vagy kevés?
Hát így kimondva sok, de nagyon gyorsan elrepült. Hát én szeretem ezt csinálni, amit csinálok. Gyakorlatilag a TF az egyetlen munkahelyem. Tehát én bekerültem ide a TF-re tulajdonképpen ilyen kacskaringós utakon, mert a családomnak a legnagyobb meglepetése volt ez, hogy számukra legalábbis az édesanyám azt tett, hogy kertészmérnök legyek, az apám azt gondolt, hogy tovább viszem az ő újságírói pályáját, karrierjét. De
ő ismert újságíró volt, ugye, Németh Sándor?
Igen, de én láttam, hogy ez nem nekem való, részben a pörgése, meg az egész millió, úgyhogy én abból inkább kimaradtam, hobbiként ezt csinálom, tehát én ilyen tévéknél szoktam szakkommentátorkodni, és ez kielégíti az ilyen irányú igényeimet.
Hát nem csak szoktál, rendszeresen maga... vagy szakkommentátorra, jól tudom, korábban Eurosportnál, most Sport TV-nél, hol vagy pontosan?
Igen, az olimpiákat szoktuk az Eurosporton, még gyakorlatilag 25 éve, és a Sport TV meg 10 éve adja ezt a World Tour versenyt, amit a Wieser kitalálta, az elnök úr, és nagyon jó, hogy ezt a gyakorlatilag a világ összes országába, szinte majdnem 200 országba ezt tolják a sportcsatornák. Uh-huh. De maga az, hogy a TF-en itt benn maradtam, és ezt csinálom, ez annyira lekötötte a figyelmet, hogy itt elhussant ez a 35 év, ami ott. Én itt tanítok már több mint 35 a TF-en, úgyhogy szeretem csinálni, akár a gyerekeket tanítani, de a hallgatókat, meg a leendő edzőket, tanárokat, tehát itt múltkor kiszámoltam, hogy itt több mint 4000 tanárt testnevelőt tanítottam, hogy az, hogy beleívódjon a testnevelők tudatába, hogy szükség van küzdősportokra, és hogy ez mennyi mindenre jó, ahogy a gyerekeknek átformálja a személyiségét, és most már olyan óraszámba lehet tanítani, de a küzdősport stratégiába ezt megemelték itt, csak ugye jött a Covid, és ez közbeszólt, de éves szinten ilyen 40 órákba lehetne tanítani. Más kérdés, hogy szegény testnevelők nem értenek hozzá. Sok olyan egyetemen végeztek, ugye, mert nem csak a TSZ-en van, meg Pécsen testnevelő tanárképzés, hanem még 5 helyen, ahol nincs, vagy nem volt korábban küzdősportoktatás, és gyakorlatilag a testnevelőknek a kétharmada, háromnegyede nem ért hozzá. Úgyhogy én szerintem még, amíg itt hátra van nekem a nyugdíjban, vagy én bírom erővel, akkor ezt kéne nekem itt még fölkarolni, hogy ilyen továbbképzésekkel, meg segédanyagokkal megtámogatni, mert most bajban vannak a testnevelők, ezt ilyen drasztikusan megemelték a küzdősportra fordítandó óraszámot, és ebbe kell nekik segítséget adni, és a küzdősport tanszéket is ezért erősítettük meg több kollégával itt, amióta én tanszékvezető vagyok, hogy tudjunk segítséget adni a szövetségeknek is, meg a testnevelőknek is.
Ha már így konkrétan a szakmádról és a szakmai múltadról beszélsz, azért ez egy érdekes helyzet, amiben te vagy az elmúlt évtizedekben, mert te tulajdonképpen végigélted azt az időszakot, amikor, ha már a judóról beszélünk, és maradjunk ennél a sportágnál, de akár a karatét is egyébként említhetném, mert ott is van már olimpiai érmesünk, amikor megerősödött nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, az egész világon a judó, a cselgáncs. Mitől lett ilyen népszerű? Te hogy látod?
A judó egy nagyon jó sport, és ezt szerintem fölismerték azért sokan, hogy ez akár első sportnak is jó. Tehát rengeteg hat éves gyereket hoztak hozzám itt az elmúlt évtizedekben, és pont azért a szülők, hogy nem akarták ők, hogy Európa bajnok legyen a gyerekük, bár pont egy ilyet is ki tudtam nevelni, ez egy óriási dolog, hogy a 4-5 éves gyereket elvittem 20 éves koráig, és nyert ifi junior EB-t. De,
ki volt ő?
De Juhász Ádám volt, egy saját nevelésű kisgyerek, akiben egy óriás lett, mert végén már 110-120 kiló volt, és egy lapát nagy keze lett, és tényleg egy abszolút kis ovis kis középső csoporttól vittem föl. De én azt mondom, hogy felismerték ezt a világba, hogy a judó rengeteg mindenre szabályok között megtanít, ugye esni, megtanít nyerni, veszi. Tehát küzdőjátékon keresztül fölkészít tényleg az életre. Föl kell mérni a saját erőmet, a társ erejét, és ugye először küzdőjátékokkal kezdjük a gyerekeknek, és utána lesznek egyszerűbb küzdelmek. küzdőfeladatok, páros, csoportos, hogy, hogy megtanulja fölmérni azt, hogy hát most jóval könnyebb ellenfelet kapott, vagy egy ne adj Isten, egy fogyatékos, mert hordtak hozzám autistátok ezzel mindenkit, és fölismerik a gyerekek, és a gyerekek rengeteget tanulnak, amikor óriási tudásbeli különbség van, és megérzik, hogy az előző küzdelemben tényleg ment egy autistával, aki ő talán így ezt nem is fogalmazza meg egy 5-6-8 éve gyerek, hogy egy autistával, mert a következő már megy egy sokkal ügyesebbel, aki lehet, hogy korba egyébként ugyanannyi, mint ő, de más a hozzáállás az egészhez. Úgyhogy rengeteget tanulnak a gyerekek ebből, elhelyezik magukat a koordinált rendszerbe, hogy ők hol vannak, mennyit fejlődtek, és nagyon sokat, és ezt utána, ha elmennek focizni, vízipólozni, teniszezni, bárhova, vitorlázni, ezt utána fogják tudni használni. Meg egyáltalán a küzdőjátékok által azt mondom, hogy tényleg fölkészülnek az életre. Ezek így nagy szavaknak tűnnek, de a küzdelemhez való hozzáállást meg lehet tanítani a küzdőjátékokkal, hogy először az érintéses csináljuk, és utána egyre durvábbakat, és bírni fogják a gyerekek.
Azt jól tudom, a szülők körében, és hát így a gyermekek körében is az egyik legnépszerűbb fiatalkori választás a judo, a cságáncs, mert egyébként ezt nem csak feltételes módban mondom, hanem ezt tudom, hogy ahol komoly judo szakosztály van, ott rengeteg a kisgyerek, rengeteg a jelentkező. Ez te is így tudod? Tehát ez nem csak feltételezés részemről?
Igen, igen, sokan judoznak nálunk, de nagyon nem maradnak meg. Tehát judoznak ott 4-5 évig, tehát nagyon jó alapokat kapnak, kondicionálisan is, mentálisan is, tehát tényleg, amiket elmondtam az előbb, nem akarom ismételni, tehát nagyon jó alapokat, és utána ugye nagyon korán hozzák az a baj hozzánk, és utána 10 éves korban pedig mondjuk, aki nagyon ott akar maradni, az ott marad, de én azt mondom, körülbelül egy harmada marad meg a judóba a 10 éves korban, a korai kezdés miatt. Tehát pont ezért nem engednek egy csomó sportágba 10 éves kor alatt nagyon oda menni gyerekeket, mert azt mondják, hogy még úgyis váltani fog, ide már akkor jön, amikor eldöntötte, hogy mit akar, a vívók se szeretik az 5-6 éves gyerekeket.
És te hogy látod, mint a magyar edzőképzésért felelős tanszékvezető, hogy a te munkád, Galla Ferenc munkája, aki korábban dolgozott itt a küzdősportokért, a cságáncsért, mennyire hagyott mély nyomot a magyar küzdősportban, és mennyire az eredmények, amelyeket elérnek, akár Kovács Antal, hogy visszábra tekintsünk vissza, hogy most Tóth Krisztián ugye nemrég érmet nyert, folyamatosan nyert, tehát hogy az ő eredményességük az mennyire a ti munkátok is?
Hát biztos, hogy benne van az elődöknek a munkája, és ugye a judós érmeknek 10 érmet nyertünk az olimpián, szinte mindenki szakedzőit végzett az ő edzőik, tehát nem nagyon lehet nyerni már érmet olimpián, anélkül, hogy valakinek ne legyen szakedzői végzettsége. Tehát ezekkel a korábban ugye OKS-nak nevezett tanfolyamokkal nem lehet kilépni a világszintre. Tehát akik nálam végeztek, vagy nálunk, ugye én már a Hangyási Lacit is tanítottam annak idején nagyon korán, még a 80-as években a Kovács Anti edzőjét, és ugye gyakorlatilag mindenki, aki olimpiai érmes volt itt a 80-as évektől, gyakorlatilag 92-től, ugye, hogy elkezdtük gyártani az érmeket, ott mindenki TFS volt, és ha nem is tudtam mindenkinek mindenbe újat mondani, de egy látásmódot próbáltunk adni, mert azért nagyon jó szakemberek is jöttek be, tehát akinek már megvolt a látásmódja, és talán csak ott igazítani kellett rajta, vagy csavarni, és látta, meg az, hogy egy padba ült a Kolonis Gyurival, egy másik világbajnokkal, tehát ott olyan keveredés volt a sportkultúrában, ami előre vitte az ügyet, tehát én is, amikor pont emlegettem az előbb a Gyurit, hogy láttam, hogy ugye a szakedző képzésben egy fakultatív tárgynál bent volt a teremben 25 olimpiai érmes, és az Alla Gyuri, az olimpiai bronzérmes a sor végére beálltak érem szerint, tehát hogy ugye nincs öt szín, ugye, és óriási volt, tehát egy olyan katartikus élmény volt, hogy tényleg szétszették egymást, és pára volt a teremben, gőzölögtek a srácok óra végére, ezek az olimpiai érmes, meg olimpiai bajnok, kajakosok, kenusok, olyan nyire jelvették a küzdőjátékokat, és ott a TF-en egy ilyen fakultatív órát. Tehát, és hozzátesz egy látásmódot, tehát én nekem még A Pézsa Tibor is, amikor már réges-régen már leszálló ágba volt, akkor mesélt, hogy még a 12-es buszon a Koltai Jenővel beszélgetett, hogy mondta neki, hogy Pézsa, próbálja meg így a csípőjét, úgy a csípőjét, és utána mondta a Pézsa, hogy hát még egy olimpiai bronzérmet, pedig akkor már nagyon leszálló ágba volt. Még egy olimpiai, vagy bocsánat, még egy Európa-bajnoki bronzérmet még az összehozott, már megpróbáltam, amit a Koltai Jenő bácsiot magyarázott neki a 12-es buszon a TF-re jövet, úgyhogy itt van egy szellemiség, egy óriási háttér, és tényleg annyi óriási tanár, géniusz tanított itt bennünket, meg volt kollégaként itt mellettem, hogy azért ez egy óriási agykapacitás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ez egy olyan szellemi háttér, amiből tényleg ki lehet nőni.
Az mennyiben segíti a te munkádat, a magyar judósport munkáját, hogy a Nemzetközi Szövetség ugye budapesti székhelyen működik, és Máriusz Fizer jó kapcsolatot ápol magyar szakemberekkel, szövetségi vezetőkkel, tehát ez mondjuk előre mozdítja a magyar judónak a...
Mindenképpen, amit a Máriusz Fizer itt elkezdett, és ezt előbb nem bontottam ki ezt, amit kérdeztél, hogy az, hogy a judó ott tart, ez nagy részben a Máriusz Fizernek köszönhető, tehát egy üzleti szemléletet hozott, és ugye először az EJU elnöke volt, ugye 2000-től, majd utána az IGF elnöke lett valahogy 2007 tájékától, tehát itt gyakorlatilag 15 éve viszi, és hogy ezt a pénzdíjas versenyrendszert behozta, mondom, 200 országba, majd 200 országba közvetítik ezeket a World Tour versenyeket, amiből egy évbe gyakorlatilag van 15, tehát a Grand Slam, a Grand Prix, a Masters, tehát ezek gyakorlatilag keresztül kasul hálózzák a világot, ugyan egy kicsit megtorpant itt a Covid után, de egyébként pont nálunk indult újra, és ebben meg a Magyar Szövetség nagyon jó, hogy a versenyrendezésben, és nem véletlenül lett a Tóth László az Európai Judo Szövetség elnöke, mert itt gyakorlatilag, amióta egy 98 óta elnök, azóta azt mondom, hogy versenyrendezésben óriási produkált a Magyar Judo Szövetség, tehát rendeztünk két VB-t, EB-t, rengeteg korosztályos EB-t, VB-t, tehát szeret ide járni hozzánk a világ, mert hogy itt kiszolgáljuk őket, és tényleg versenyző központú maga a versenyrendezéseink, tehát a versenyzőknek rendezi a szövetség, és ezt szeretik a még a tényleg a legcsinyásabb szövetségek is azt mondják, hogy ebben világszintet tudunk itt adni, és hogy szívesen jönnek ide. Most rendeztük a második Grand Slamet egy héttel ezelőtt.
Így van, tudom, igen, emlékszem. Ugye most 60 éves vagy, pont ma, ahogy a beszélgetés elején említettük, ezt tulajdonképpen születésnapi köszöntő német Endével beszélgetek. Hát nem tudom, 20 éves korod óta biztos aktívan részese vagy a cselgáncsi judo sportágnak. Hogy látod, hogy merre mehet tovább, merre fog tovább menni, és hogy mennyivel lett nagyobb a versenyhelyzet, és hogy ebben a magyarok hogy szerepelnek? Tehát meg tudjuk-e őrizni azt a státuszunkat, hogy azért mindig van egy-két olyan versenyzőnk, amelyik esélyes a győzelemre, még ha nem is nyer, de ott van mondjuk a dobogon.
Hát nagy lett a tülekedés, tehát most gyakorlatilag afrikai, meg dél-amerikai országok, tehát amiket most is közvetítettünk a hétvégén egy zágrábi Grand Prix, de itt Budapesten is egymás után jöttek olyan meccsek, ahol dél-amerikaiak mentek az érmekért, tehát a judó mezőny kiszélesedett, itt gyakorlatilag az, hogy mi egy érmet el tudtunk csípni itt a Tóth Krisztián révén az olimpián, és ugye bravúr kellett hozzá, Japánt kellett, hogy legyőzzen, és legyőzte ugye a 8 közéjutásért a Mukájt, Tóth Krisztián. Úgyhogy mindig voltak nagy tehetségeink. Voltak ugyan itt azért szünetek, ugye 92 után, amikor egy borzasztóan robbantunk, és ugye 4 éremmel tényleg a világ egyik vezető judós országa lettünk 92 után. 20 évig nem tudtunk érmet nyerni, de akkor is voltak közben 5. helyek, 7. helyek, meg EBV-bérmek, de olimpia azért az más, utána ugye 12-ben a Csernovicki Évi, meg a Ungvári Miklós, tehát most a Tóth Krisztián van, de én azt mondom, hogy a következő olimpián is lesz magyar érem. Tehát itt vannak olyan tehetségek, akik képesek, és ez talán még a Schmidt Pálnak volt a mondása, hogy mindig osztani kell kettővel. Én azt mondom, hogy most is van két-három éremesély, abból egy biztos, hogy be fog jönni. Tehát ha nevesítem, akkor van egy-két lány, a Pupréka most például nagyon sokat fejlődött, és úgy látom, hogy ő egy érem esélyesünk lett. Ugyanakkor van ott is 2-3 olyan név, aki őt meg tudja fogni, de ugye azért ez is sorsolás függő, meg hogy 2 év múlva az a 2-3 név. Nyilván mindig van egy japán, ott van egy francia az ősúly csoportjában, tehát de azt mondom, hogy most a Réka is, de az Özbastofi egy másik fiatal 63 kilós lány, de a fiúknál még mindig ott van a Krisztián, tényleg a világ elején, és jönnek föl a fiatalok is, de tényleg, ahogy mondtad te, nagyon, nagyon keményen oda kell, hogy tegyük magunkat, de hát én azt mondom, hogy amíg az állam ilyen szinten támogatja a sportot, addig van erre feltétel és lehetőség, és tényleg megkapja a judó is, hogy te kiemelt támogatást, tehát meg tudják szervezni azokat a programokat, táborokat, hogy oda tudjanak érni ezeken a versenyeken is.
Hát ennek kívánom, hogy még egy 10 olimpiát éljél meg, és akkor...
Hát az nagyon sok lenne, akkor megérném a században.
Ezért mondom, hogy ilyen szép, hát most mégsem mondhatom, hogy 6-ot, tehát ez egy jó 10-est.
Nagyon köszönöm a
boldog születésnapot,
meg a jó kívánságaidat.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Németh Endre volt a vendégem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Küzdő Sport Tanszék vezetője, aki 60. születésnapját ünnepli, és hát megkerülhetetlen személyisége a sportágnak. Köszönöm, hogy hallgattak minket, Mezei Dániel vagyok, szép estét!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.